Jó estét kívánok, jó szerencsét! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ebben a csodálatos városban adhatok elő, és azt gondolom, egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk ma este. Akár a biológiai szervezetekről, akár a társadalomról beszélünk, az életünk puszta energiafelhasználás. Folyamatosan energiát használunk fel, persze, hogyha a termodinamika első főtételének megfelelően fogalmazok, akkor folyamatosan energiahordozókat, különböző energiafajtákat alakítunk át egymásba, hiszen az energia nem vészel, csak átalakul, emlékezhetünk az általános iskolából. Engedjék meg, hogy néhány nagyon fontos dolgot bevezetésként elmondjak. Elnézést az egyszerű példáért, de hát látták, hogy gyakorló apuka vagyok, és nagyon sok logisztikai anyagátviteli problémát kell megoldom a mindennapokban, úgyhogy a példához tejet használnék, mert hogy egy ilyen literes tejnek 1 kg a tömege. Ahhoz, hogy egy ilyen 1 kg-os tejet, egy 1 kg-os tömeget megemeljünk, ehhez 10 newton erőre van szükségünk, és hogyha 10 newton erővel 10 cm-es, tehát 1/10 méteres úton végzünk munkát, akkor eközben összesen 1 zsúlnyi munkát végzünk. Mi lesz ezzel a munkával? Hát amit befektetünk, az helyzeti energiáját növeli ennek a tárgynak. Az energiának a mértékegysége a zsúl. Van egy nagyon fontos másik fogalom, amely azt mutatja meg, hogy egy másodperc alatt mennyi energiát használunk fel, vagy szabadítunk fel, vagy mennyi munkát végzünk. Hogyha ezt a munkavégzést, ezt az egy zsúlnyi munkavégzést minden egyes másodpercben elvégzem, akkor azt mondom, hogy a teljesítmény az 1 watt, tehát a teljesítmény wattban mért, 1 watt akkor a teljesítmény, hogyha egy másodperc alatt egy zsúlnyi munkát végzünk, vagy egy zsúlnyi hőt használunk fel. Mutatnék egy másik példát, itt összesen 6 kg-nyi tömeget lehet látni. Hogyha ezt a 6 kg-ot én összesen 1 métert emelem fel, akkor 60 zsúlnyi munkát kellett bevinnem. Ha ezt minden másodpercben végrehajtom, akkor 60 wattnyi teljesítményt fektetek be. Miért érdekes ez a 60 watt? Hát azért, mert egy fizikai munkásnak a 8 órán keresztül a napi átlag teljesítménye az 60 watt, ekkora teljesítményt tud leadni egy fizikai munkás 8 órán keresztül. Azt gondolhatnánk, hogy ez nagyon kevés, és tulajdonképpen igazunk is van, hiszen emlékezzünk rá, hogy egy teljesen szabványos, otthon is nagyon gyakran használt 60 wattos izzó mennyi fényt ad, mekkora munka kell ahhoz, mekkora teljesítmény, hogy az ennek megfelelő áramot előállítsuk. Drága-e az energia, vagy nem? Hát, ha emlékeznek rá, talán látott már valaki áramszámlát, 1 kilowatt óra villamos energiának az árama 40 forint, és az az előbb említett fizikai munkás, aki 8 órán keresztül 60 wattnyi teljesítményt ad le, ugye 60 wattszor 8 óra, 480 wattóra, vagy körülbelül fél kilowatt óra munkát végez egész nap. Tehát, hogyha villannyal kell ennek az embernek az egész napi munkáját kiváltani, vagy lehet, akkor ez összesen 20 forintunkba fog kerülni. Tehát bizony, a villamos energia ellátás nagyban segíti az életünket. Beszéltem itt most wattról, aztán kilowattról és kilowattóráról. Kiló mindenki tudja, hogy ezret jelent, de talán emlékszünk arra is a középiskolából, hogy további prefixumok is vannak, kiló, mega, giga, tera, peta, exa. Sok-sok nullát látunk most. A peta ugye 10-15-en, az exa 10-18-on jelent. Hát bizony a mai előadás folyamán időnként fogok megáról, gigáról és teráról is beszélni. Egy dologra még vissza szeretnék térni, nevezetesen arra, hogy megbeszéltük a teljesítményt wattban vagy kilowattban mérjük, ugyanakkor nagyon gyakran látunk az áramszámlánkon kilowatt órát. Ez azt jelenti, ez a kilowatt óra, hogy 1 kilowattnyi, tehát 1000 wattnyi teljesítmény egy órán keresztül, ha felszabadul, vagy ennyit befektetünk, akkor ez ugye 1000 watt-szor 3600 szekundum, az összesen 3.600.000 zsúl, vagyis 3,6 megazsúl. Tehát amikor mondjuk egy áramszámlán azt látjuk, hogy 1 kilowattóra, az tulajdonképpen 3,6 megazsúlt jelent, és nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a kilowattórát a kilowattal, ne keverjük össze az energiamennyiséget a teljesítménnyel. Nézzük meg azt, hogy milyen energiahordozókból állítjuk elő azt az energiát, amit használni fogunk. Beszélünk elsődleges energiahordozókról, amelyek például a bányászat során kerülnek kitermelésre, szénről vagy kőolajról. Ezekből az elsődleges energiahordozókból nagyon gyakran nemesítünk további energiahordozókat, úgynevezett másodlagos energiahordozókat, gondoljunk itt a benzinre, vagy a gázolajra, vagy éppen a villamos energiára, vagy a hidrogénre. Az energiahordozóknak egy másik fajta csoportosítási lehetősége, hogy kimeríthető vagy nem kimeríthető energiahordozókról beszélünk. Nagyon fontos érteni, hogy a kimeríthető energiahordozókon belül vannak bizonyos megújuló energiahordozók. Azért kimeríthetőek ezek a megújulók, mert például, hogyha az erdőgazdálkodás nem megfelelő színvonalú, akkor hiába megújuló úgy általában a fatermelés, hogyha rossz az erdőgazdálkodás, akkor ez kimeríthetővé válik. És aztán vannak nem megújuló, kimeríthető energiahordozók, ilyen például a szén vagy a kőolaj. És aztán vannak nem kimeríthető energiahordozóink, a legfontosabb a napsugárzás. Mennyi energia van ezekben az energiahordozókban? Megint szeretnék néhány példát mutatni, talán itt Sopronban nem érdektelenek ezek. Ez egy 1 kg-os fadarab, kb. 12 megazsúl a fűtőértéke, tehát eltüzelve ezt az 1 kg-nyi fát, 12 megazsúl hőt nyerhetünk. Ez pedig egy szintén 1 kg-os fa briket, ennek mivel alacsonyabb a nedvesség tartalma, kicsit magasabb a fűtőértéke, mondjuk 14 megazsúl per kilogramm környékén van. A földgáz nagyon nagy energiaintenzitású, nagyon kedvező energiahordozó, 42 megazsúl per kilogramm a fűtőértéke, a hidrogénnek 140, és ha veszünk egy másik energiahordozót, a nukleáris üzemanyagot, akkor hat nagyságrenden nagyobb számokról kell beszélnünk. Ez egy energetikai reaktornak az üzemanyag pálcája, körülbelül 1 kg-nyi dúsított urán van benne, és 4 millió megazsúlnyi energiát lehet kinyerni ebből az egyetlen egy üzemanyag pálcából, mert ugye nem kémiai, hanem fizikai folyamatból nyerjük az energiát, amit felhasználunk. Hogyan lesz elsődleges energiahordozóból olyan nemesített energiahordozó, mint mondjuk a villamos energia? Hát erre gépeket használunk, tipikusan úgy hívjuk őket, hogy hőerőgépeket, vagy hőerőműveket. Ezek nagyon eltérőek, de tulajdonképpen nagyon hasonlóak is egymáshoz. Alapelvük az, hogy akár a fosszilis üzemanyagból, akár mondjuk fából, vagy nukleáris üzemanyagból hőt nyerünk, a hő segítségével gőzt állítunk elő. Ez a nagy nyomású, nagy hőmérsékletű gőz felgyorsulva a turbinában a hőenergiáját leadja, a hőenergiájából mozgási energia lesz, a mozgási energiát annak a forgógépnek, a turbinának a forgó része veszi át, a hőenergiából mechanikai munka lesz, ezzel a mechanikai munkával forgatjuk a turbina tengelyét, amelyre kapcsolódik a generátor, és előállítja a villamos energiát, amit aztán a hálózaton keresztül el tudunk juttatni a fogyasztókhoz. Rendkívül fontos érteni, hogy ezek a hőerőgépek korlátozott hatásfokkal működnek, mert hogy elengedhetetlen alkatrészük az úgynevezett kondenzátor, ahol a bevitt hőnek körülbelül kétharmadát, jobb esetben a felét ki kell dobnunk a környezetben. Egyszerűen olyanok a termodinamikai törvények, hogy másképpen ezek a hőerőgépek nem tudnak működni. Az, hogy milyen hatásfokot is lehet elérni, ennek van egy elméleti maximuma, úgy hívják, hogy a Carnot, idealizált Carnot körfolyamatnak a hatásfoka. Ez a hatásfok, ez nagy mértékben függ attól, hogy milyen hőmérsékleten visszük be ebbe a körfolyamatba a hőt. Minél magasabb hőmérsékletet tudunk előállítani, annál jobb lesz a hatásfok, illetve függ a hatásfok attól, hogy milyen hőmérsékleten visszük el a kidobása a hőnek, milyen hőmérsékleten történik meg a kondenzátorban. Ez minél alacsonyabb, annál jobb lesz ennek a körfolyamatnak az elvi maximális hatásfoka. Egy gőzgép, mint amit itt is lehet látni, 8-10%-os hatásfokkal tud a hőből mechanikai munkát előállítani. Az autókban használt benzinmotorok tipikusan 25-35%-os hatásfokkal működnek. Egy hagyományos gőzturbinás erőmű attól függ, hogy milyen paraméterekkel működik, de szintén 25-35% körüli hatásfokot tud elérni, míg egy korszerű kombinált gázgőzturbinás erőmű akár 50% körüli hatásfokot is el tud érni. E fölé, a hatásfok fölé nem nagyon tudunk menni. Nagyon fontos érteni energetikai kérdésekben, hogy az energia fajtáknak az átalakítását nagyon komoly korlátok övezik. Láttuk a Carnot hatásfokot, ami egy elvi korlátot jelent, de van más korlát is. Tudni kell azt, hogy mechanikai munkából, vagy villamos energiából bármikor tudunk nagyon magas hatásfokkal, akár 100% körüli hatásfokkal hőt előállítani. Ugyanez visszafelé nem lehetséges, mert a hőből mechanikai munkát az előbb említett körfolyamattal lehet csak korlátozott hatásfokkal előállítani. Rendkívül fontos értenünk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy energiamennyiség hőben vagy villanyban, hőben vagy mechanikai munkában vagy teljesítményben áll-e rendelkezésre, mert ez alapvetően korlátozza a technológiai rendszereinket. Hogyan használjuk ezeket az energiahordozókat, és hogyan használtuk a múltban? Ezen az ábrán azt láthatják, hogy az Egyesült Államok energiafelhasználása hogyan fejlődött az elmúlt 200 évben. Azt lehet látni, hogy az 1800-as évek elején alapjában véve csak a fa volt az, ami ezt a folyamatot, vagy ezt az iparágat meghatározta. Az iparosítással olyan nagy mértékben nőtt a fa felhasználás, hogy az fenntarthatatlanná vált. Szerencsére ekkor felfedezték a nagy szénmezőket, és megkezdődött a szénnek a kitermelése. Látjuk, hogy a szén felhasználás futott fel, majd aztán az 1900-as éveknek a második évtizedében elindult a kőolaj világhódító útjára, 20 évvel később elindult a földgáz felhasználásnak a felfutása, a második világháború után az atomenergia terjedt el. Az energetika, ha bár lassú, de folyamatos változásban és folyamatos fejlődésben van. Ha összehasonlítjuk a föld népességének és az energiafelhasználásnak az alakulását, akkor drámai számokat látunk. 1850-hez képest ma körülbelül 5-ször annyi ember él a Földön, és ez az 5-ször annyi ember körülbelül 50-szer annyi energiát használ, mint 1850-ben. Látjuk, hogy különösen a második világháborút követően nagyon drasztikus az energiafelhasználásnak a növekedése. Fenntartható-e ez a pálya? Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a fenntartható fejlődés az egy szó összetétel. Általában a fenntarthatóságról szeret mindenki beszélni. Na de hát ott van benne a fejlődés is. Ha a gazdaságok, a fejlett világ nem tud fejlődni, az nagyon komoly társadalmi problémákhoz vezethet. Tehát a kettő fogalmat, a fenntarthatóságot és a fejlődést együtt kell kezelnünk. Miért érdemes fejlődni, és hova lehet fejlődni? Az ábra azt ábrázolja, hogy egy főre eső villamosenergia felhasználás és az úgynevezett humán fejlettségi mutató hogyan korrelál egymással. Azt lehet látni, hogy a úgynevezett HD indexben a 0,85-0,9-es tartományban vannak a fejlett OECD országok, Magyarország valahol a 0,8 környékén van, és bizony azokban az országokban, ahol olyan az életszínvonal, amit nagyon sokan szeretnének, hihetetlenül nagy a többi országhoz képest a villamosenergia felhasználás, és nyilvánvaló, hogy azok az országok, akik ebben a tartományban vannak, azok szintén fejlődni szeretnének, és elképzelhetetlen, őszintén szóval energetikus szemmel elképzelhetetlen, hogy ez a fejlődés elérhető villamosenergia igény és energia igény növekedés nélkül. ebben a HDI mutatóban benne van az oktatási rendszernek a fejlettsége, benne van az egészségügyi rendszer fejlettsége, benne van az, hogy milyen életkilátásai, hány éves élettartam várható a gyerekeknél, amikor megszületnek, és benne van a gazdaságnak az értékteremtő képessége. Egyértelműen az látszik, hogy a fejlődéshez több energia és több villamos energia kell. Ezek után nézzük meg azt, hogy Magyarországon mi a helyzet jelenleg, és hova lehet ebből a helyzetből elmozdulni. Ezen az ábrán azt láthatják, hogy egységnyi GDP, egy dollárnyi nemzeti össztermék előállításához mennyi energiát használnak az Európai Unió országai. Ha összehasonlítjuk Magyarországot mondjuk Németországgal, akkor azt látjuk, hogy bizony több mint háromszor annyi energiát használ Magyarország egy dollár GDP előállításához, mint Németország. Hát ezen nagyon felháborodhatunk, hogy hát kérem szépen Magyarországon pazaroljuk az energiát. Azonban ha megnézzük a következő ábrát, akkor azon azt láthatjuk, hogy egy főre vetített GDP-nk drasztikusan elmarad a vezető európai országoktól. Az előbb említett Németország GDP-jének a hatodát állítja elő egyfőre vetítve Magyarország. És hogyha azt nézzük meg, hogy egyfőre vetítve mennyi a primer energia felhasználás ezeknek az országoknak, akkor azt látjuk, hogy utolsó előttiek vagyunk az Európai Unióban. Németország majdnem kétszer annyi energiát használ egyfőre vetítve, mint Magyarország. A következő ábrán nem a primer energiát, hanem a villamos energiát látjuk, egyfőre eső éves villamos energia felhasználást. Itt is utolsó előttiek vagyunk az Európai Unióban. Németországnak majdnem a fele a magyarországi érték. Azt lehet mondani, hogy Magyarország arányaiban nagyon kevés energiát használ. A rendszerváltás után összeomlott a magyar nehézipar. A jelenlegi iparunk nem nevezhető energia pazarlónak. Az alapvető problémánk az, hogy olyan termékeket állítunk elő, amelyek viszonylag kis hozzáadott értékkel rendelkeznek, illetve alapvető problémánk, hogy az iparnak a teljesítménye a vezető európai országokhoz képest nagyon kicsi. Ebből energetikusok arra következtetünk, hogy Magyarországnak fejlődnie kellene, Magyarországnak több GDP, több értéket kellene előállítania. Azt gondoljuk és azt reméljük, hogy a gazdaság fejlődni fog a következő 20-25 évben, és azt követően is. A kérdés az az, hogy akkor ezzel milyen energiaigények várhatóak. Engedjék meg, hogy egy pillanatra a villamos energiára koncentráljak. Ezen az ábrán a villamos kapacitásaink és a villamos rendszernek a csúcsterhelése követhető nyomon 2005-től, prognosztizálva 2025-ig. Ma a villamos energia rendszerünkben körülbelül 9000 megawattnyi erőmű működik. A villamos energia rendszernek a csúcs teljesítménye olyan 6600-6700 megawatt környékén van. A gazdasági válság 2008-ban jelentős csökkenést eredményezett. Ugyanakkor most már látjuk újra a növekedésnek a jeleit. 2009-hez képest 2010-ben 3%-kal nőtt a villamos energiafogyasztás Magyarországon. Azzal számolunk, hogy körülbelül 1,5% per évvel fog nőni a villamos energia rendszernek a csúcs igénye, tehát ez a mostani 6600 megawatt, és a villamos energia igény is, tehát a villamos energia mennyiség is nagyjából ezzel a 1,5% per évvel fog növekedni. Látják ebben a diagramban azt is, hogy jelenleg milyen energiahordozók segítségével állítjuk elő ezt a villamos energiát. Ez a bővülő, nyíló olló, ez a piros terület azt mutatja, hogy számos erőművünket környezetvédelmi okokból le kell majd állítani 2025-ig. Ezen kívül van ez a 1,5% per éves növekedési ütem, amit prognosztizálunk. Ebből az következik, hogy 2025-re olyan 5000 kötőjel 6000 megawattnyi új erőművi kapacitást kellene behelyezni a magyar villamosenergia rendszerbe, hogy az igényeket ki lehessen elégíteni. Miért is kell ezt az egyensúlyt ilyen szigorúan tartani? Miért kell kibalanszírozni a fogyasztók és a termelőknek az arányát? A két videón Budapesten az Astoria csomópontot látják, természetesen felgyorsítva. Nagyon jól meg lehet figyelni, hát ez természetes dolog, hogy nyáron hamarabb kell fel a nap, mint télen, majd látni fogjuk, hogy jelentősen tovább van világos nyáron, mint télen. Látjuk azt, hogy hogyan lüktet a város, látjuk azt, hogy a villamos energiával hajtott városi közlekedésnek a ritmusában milyen változások következnek be, és hát az a rossz hírem tulajdonképpen, hogy a villamosenergia rendszerben ezt a mérleget annyira szigorúan kiegyensúlyozva kell tartani, hogy minden egyes másodpercben annyi villanyt kell előállítani, amennyit a fogyasztók felhasználnak. Ez azt jelenti, hogy éjfél után hajnalban bizony csökken a villamosenergia igény, mindenki lefekszik, még az internetezők is mondjuk 2-3 óra felé nyugovóra térnek, valamikor 4 óra felé elérjük a minimumot, aztán amikor elindulunk munkába és a termelés nekilódul, akkor jelentősen nő a villamosenergia igény. Délben van egy kis visszaesés, az ebédidő meg az emésztési feladatok miatt, aztán utána, amikor megisszuk a kávénkat, akkor van egy kis csúcs, persze nem a kávéfogyasztáson függ ez össze, csak egy kicsit viccelődök, és utána pedig délutánra, amikor nagyon sok helyen abba hagyják a munkát, csökken a villamosenergia igény, és amikor sötét lesz, akkor még van egy kicsi növekedés, de aztán utána beáll a csökkenés. Télen nagyon hasonló a helyzet, de eleve nagyobb a villamosenergia igény, és a délutáni csúcs nagyobbra adódik, mint a délelőtti. Megjegyzem, hogy a légkondicionálók elterjedése miatt ezek az ábrák egy kicsit átrajzolódni látszanak az utóbbi időben. Tehát azt kell értenünk, hogy egy folyamatosan változó igény van a villamosenergia rendszerben, úgy kell felépítenünk a rendszert, hogy ezt az igényt ezt folyamatosan ki tudjuk egyenlíteni, minden egyes másodpercben annyi villanyt termeljünk, amennyi a fogyasztóknak kell, és ehhez bizony különböző típusú erőművek kellenek, hogy a rendszer stabilan és biztonságosan működjön. Ezt figyelembe véve kell tehát a villamosenergia rendszert és az energetikánkat megtervezni a jövőre nézve. Nézzük meg, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, hogyha a jövőt szeretnénk megtervezni. Nagyon fontos értenünk, hogy az energetika nem önmagáért való. Fogyasztói igényeket elégít ki, és az energetika, mivel egy nagy iparág, nagyon sokban tud segíteni abban, hogy egyéb iparágak és adott esetben a lakosság fejlődni tudjon. Tehát én azt gondolom, hogy rendkívül fontos szem előtt tartanunk, hogy az energetikai beruházásokon keresztül hozzá lehet járulni a hazai GDP növekedéséhez. Az energetikai beruházások, ha jól vannak megtervezve, akkor segítségükkel növelhető a hazai termelés, csökkenthető az importfüggőség. Nagyon fontos, hogy jó programmal nagyon sok hazai munkahelyet lehetne teremteni, de ehhez okosan kell gazdálkodni. Hogyan lehet ezt elérni? Milyenek tehát az eszközök, amelyeket használhatunk? Az első eszköz, amely nagyon sok esetben nem is kerül sok pénzbe, és rendkívül sokat hozhat, ez az energiatakarékosság és az energiahatékonyság, az energiafelhasználás hatékonyságának a növelése. Két különböző dologról van szó, amikor energiatakarékosságról beszélünk, akkor a felesleges energiafelhasználást csökkentjük. Például rávesszük mamát, papát, hogy télen mégse kéne 25 fok a nappaliban, mert elég lenne 20 vagy 21 fok. Lejjebb adunk az igényeinkből, persze ez még nem hordja magával a fagyhalálnak a lehetőségét a nappaliban, és ezen keresztül nagyon sok energiát meg lehet takarítani. A másik lehetőség az energiahatékonyság, amikor ugyanazt az igényt elégítjük ki, csak kevesebb energiával. Mutattam az előbb ezt a 60 wattos izót, mindenki tudja, hogy ma már léteznek olyan fényforrások, amelyek 6-od vagy 8-od annyi energia felhasználásával ugyanazt a fényt mennyiséget állítják elő. Ez egy nagyon jó energiahatékonysági program. Hát persze ennek ára van, amíg egy ilyen körte 50-60 forint, addig egy ilyen 700, de ezek a befektetések, ezek meg tudnak térülni. Hogyha nem ilyen egyszerű eszközökről beszélünk, hanem egy kicsit komplexebb programról, nagyon fontos érteni, hogy az energiatakarékosság megkerülhetetlen, és nagyon szorosan kapcsolódik a megújuló energiahordozóknak a felhasználásához. Ugyanis, hogy mindjárt látni fogjuk, hogy nagyon sok megújuló energiahordozó drága, sokba kerülnek ezek a megújuló energiát használó berendezések, és emiatt rendkívül fontos, hogyha több megújulót használunk, akkor azt hatékonyan tegyük, hogy feleslegesen ne kelljen drága berendezésekbe beruházni. Hogyan lehet az otthonokban a legtöbb energiát megtakarítani? Hát ebben a tekintetben egyértelműen a fűtésnek van vezető szerepe. Ha megnézzük a következő ábrát, az otthonokban felhasznált energiának a 3/4 fűtésre fordítódik, és mondjuk a fontosabb európai országokkal összehasonlítva egyértelműen látszik, hogy 20-30%-kal is több energiát használunk a háztartások fűtésére, mint nyugat-európai versenytársaink. Egyértelmű tehát, hogy itt vannak lehetőségek. Talán sokan ismerik azt a fogalmat, hogy kádárkocka. Ugye ez a kádári időszakban épített 10x10 méteres, 100 négyzetméteres alapterületű házakat jelent, amelyek B30-as téglából, hőszigetelés nélkül, rossz nyilászárókkal készültek. Számítások szerint ezeknek a házaknak a fűtési energia igénye akár a felére is csökkenthető egy komoly hőszigeteléssel, ablakcserével és némi szemléletváltozással, mert hogy mondom, még egyszer nem kéne 25 fokot tartani. Itt tehát vannak beavatkozási lehetőségek, ráadásul ezek a programok bizony munkahelyet teremtenek és az import, földgázimport csökkentéséhez vezethetnek. A következőkben nézzünk néhány villamos energia termelési lehetőséget. Először is a szélerőműveket. Amikor megújuló energiahordozók szóba kerülnek, nagyon sokan egyből a szénenergiáról beszélnek, vagy erre asszociálnak, de sajnos nekem az a véleményem, hogy nem ez az elsődleges terület, ahol be lehet avatkozni. Ezen az ábrán a magyar villamosenergia rendszerbe betápláló szélerőműveknek a teljesítményét lehet látni idén január 12-től január 19-éig. Egy hetes időtartamot látnak. A zöld görbe a tervet mutatja, a piros pedig a tényleges betáplálást. Sajnos még mindig nagyon rosszul lehet előrejelezni azt, hogy ezek az erőművek mennyi villanyt fognak előállítani. Ráadásul, tehát a nagy eltéréseken túl nagyon durva növekedési és csökkenési periódusok vannak, amelyek nagyon komoly problémát okoznak a villamosenergia rendszernek. Még egyszer, minden egyes másodpercben ki kell egyenlítenünk a termelést és a fogyasztást. A szélerőművek pedig nem vesznek erről tudomást. További probléma, hogy vannak olyan időszakok, nem csak ez a 3 nap, ami itt konkrétan látszik, hanem adott esetben akár 2 hetes időszakok is, amikor egyszerűen nincsen szélerőművi betáplálás. Gondolják meg, amikor ezek a smogos időszakok vannak, akár nyáron, akár télen, 2 hétig is el tudnak tartani. Ezek azért vannak, mert a szennyezett levegőt nem fújja ki semmi az országból, magyarán nem fúj a szél. Sajnos a szélerőművek pont akkor nem segítenek, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk, a nagy kánikulában és a nagyon nagy hidegben. Gyártásuk ezeknek a berendezéseknek külföldön történik, nagyon komoly rendszerstabilitási problémákat okoznak, több hátrányuk van, mint előnyük. A következő megújuló energiahordozó, amiről beszélni szeretnék, a biomassa. Én azt gondolom, hogy ezen a területen komoly lehetőségei vannak Magyarországnak. Itt különböző energianövényeket látnak, de természetesen a faipari melléktermékeket, illetve az erdészetből származó fát is lehet használni biomasszaként. Jelentősen lehet ennek segítségével a gázimportot csökkenteni. Ezek kicsi berendezések, amelyeket itthon is lehet gyártani. Jól szabályozhatóak ezek a berendezések, akár hő, akár villamosenergia előállítására használjuk őket fel. Hátrányuk között talán azt lehet említeni, hogy mondjuk több szennyezőt bocsátanak ki, mint hogyha földgázt tüzelnénk el, és hát kevésbé kényelmes fával tüzelni mondjuk otthon, mint földgázzal. Felhívom arra a figyelmet, hogy amíg a lakásfűtésre a biomassa akár 60-80%-os hatásfokkal is felhasználható, addig az erőművi villamosenergia termelésben sajnos ma az a gyakorlat, hogy régi 25-28%-os hatásfokú erőművekben, elavult erőművekben tüzelik el a biomasszát, ami nagyon rossz hatásfokú hasznosítása ennek az anyagnak. Bizony, ha fordítanánk, tehát a biomasszát mondjuk otthoni fűtésben használnánk, és a földgázt pedig magas hatásfokú, kombinációklusú erőművekben égetnénk el, akkor nemzetgazdasági szinten sokkal jobban állnánk, mint jelenleg. Nagyon sokat beszélünk az utóbbi időben a geotermikus energia hasznosításáról. Geotermikus kutaknak a felhasználása segítségével a fűtésre jól használható nagyon sok ilyen geotermikus hőforrás, illetve maga a földhő. Ezek a berendezések, ezek a hőszivattyúk, ezek viszonylag egyszerűek, magyarországi gyártásuk megoldható, ugyanakkor jóval nagyobb beruházásról van szó, mint mondjuk egy földgáztüzelésű berendezésnél. Több millió forint, akár 5-6-8 millió forint is lehet egy családi háznak a fűtési rendszere ilyen megoldással. Kutat kell készíteni, meg kell venni ezt a berendezést, tárolóra van szükség, és hát többlet villamos energia kell hozzá, ezt ne felejtsük el. A másik területe a geotermikus energia felhasználásának a villamos energia termelés. Nekem az a véleményem, hogy nem ez a fő terület, tehát ha már építünk erre, akkor ott elsősorban a fűtést kell szem előtt tartani, ugyanis emlékezzenek vissza a Carnot hatásfok által nyújtott korlátokra. Bizony, ahhoz, hogy jó hatásfokkal lehessen geotermikus energiából villamos energiát előállítani, az magas hőmérsékletű hőforrásra van szükség. Ha van egy termálvíz kutunk, amiből 60 fokos víz jön ki, ebből nem lehet villamos energiát előállítani, de a 120 fokos termálvízből is csak nagyon alacsony hatásfokkal lehet villamos energiát előállítani. Nyilván van néhány hely, van néhány megavatnyi, vagy néhány 10 megavatnyi lehetőség, de hogy több száz megavatnyi ilyen erőmű épülhetne Magyarországon, ez egészen biztosan nincs így. A következő téma a vízenergia. Ezen a kis animáción azt lehet látni, hogy egy szivattyús tározós vízerőmű hogyan működik. Említettem, hogy éjszaka van a villamosenergia igényben egy csökkenés, egy úgynevezett völgy, vagy mélyvölgy, és aztán napközben pedig van egy vagy két csúcs. Egy ilyen szivattyús tározós vízerőmű nagyon jól ki tud a kettő között egyensúlyozni, mert amikor éjszaka van, ez nem egy ilyen égett pizza, hanem ez a holdat akarja mutatni, amikor éjszaka van, akkor többlet villamos energia van mondjuk atomenergiából, vagy szélből a villamos energiarendszerben, akkor lehet vételezni a hálózatról villanyt, azzal vizet lehet felpumpálni a felső tárolóba, majd napközben, amikor igény csúcs jelentkezik, akkor le lehet engedni, és vissza lehet nyerni az energiának akár a 80-90%-át. Ez egy nagyon jó lehetőség, szintén a gázimport függőségnek a csökkentéséhez, az ellátás biztonságnak a javulásához vezethetne egy vagy több ilyen rendszer. Szlovákiában, Ausztriában különösen sok ilyen erőmű működik, de Németországban is, és jelenleg is nagyon nagy erőkkel építenek ilyen erőműveket, éppen azért, hogy az ingadozó megújulókat be lehessen táplálni biztonsággal a villamosenergia rendszerbe. Sajnos Magyarországon komoly társadalmi és politikai problémák vannak ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ideje lenne már őszintén beszélni a vízenergiáról, nem csak szivattyús tározósról, hanem adott esetben folyami vízerőművekről is, mert hogy ezek nagyon értékes elemei tudnak lenni a villamosenergia rendszernek. A következő témakör a napenergiának a hasznosítása. Itt megint van egy nagyon komoly félreértés és mellébeszélés adott esetben. Megint válasszuk ketté a problémát. Napenergiával lehet hőt előállítani, erre szolgálnak az úgynevezett napkollektorok, amelyek tulajdonképpen meleg vizet állítanak elő, ezzel a meleg vízzel rá tudunk fűteni mondjuk a melegvíz tárolónkra, amiből a tusoláshoz, vagy éppen a mosogatáshoz a melegvizet vesszük. ezek a berendezések megint csak gyárthatóak Magyarországon, a létesítésük magyar munkaerővel megoldható, tehát igenis hazai munkahely teremtéshez jelentősen hozzá tud járulni egy ilyen program. 5, 8, 10, 12 éves megtérülési idők vannak, hát jó is, rossz is tud ez lenni, a energetikában azért ez nem annyira rossz. Nyilván bonyolultabb a szabályozás egy ilyen rendszernek, mint egy sima gáztüzelésű melegvíz előállító készüléknek, de ugyanakkor egyértelműen tud segíteni energetikai problémák megoldásában. Azt kell látni, hogy egy napkollektoros rendszer önmagában egy háznak vagy egy lakóközösségnek a melegvíz problémáit nem tudja teljes egészében megoldani. Ki tud váltani földgáz felhasználást, vagy más tüzelőanyag felhasználást, de nem teszi szükségtelenné más tüzelő berendezésnek a hasznosítását. A másik berendezés típus, amelyet a napenergia hasznosításánál fel lehet vetni, az úgynevezett fotovoltaikus napelemeknek a köre. Ezek villamos energiát állítanak elő közvetlenül a napsugárzásból. Rendkívül drága, hosszú megtérülési idejű berendezésekről van szó. Én nem gondolom azt, hogy ez az a fő terület, ahol Magyarországnak nagy kitörési lehetőségei lennének. Nyilván van némi potenciál ebben, de önmagában a fotovoltaikus napelemeknek a beszerelése nem fogja forradalmasítani a hazai energetikát. Németországban, ahol ezt nagyon nagy mértékben űzik, hihetetlen nagy támogatási programok segítségével, ott a 100 forintot kilowatt óránként megközelíti a villamos energiának a támogatási értéke, hogyha az fotovoltaikus erőműből származik. Ez drágábbá teszi bizony az egész villamos energiát ott Németországban. És hát azt is lehet látni, hogy mondjuk a biomasszánál vagy a víznél jóval kisebb ez a támogatási összeg, mondjuk ilyen 25-30 forint körül van. Magyarországon jelenleg durván olyan 30 forint per kilowattóra a kötelező átviteli rendszerben a megújuló energia hordozókból előállított villanynak az ára. A következő témakör, amiről csak nagyon röviden szeretnék beszélni, ez az atomenergiának a felhasználása. Ahogy említettem, az üzemanyagpálca kapcsán nagyon nagy energiakoncentrációról van szó, így aztán a forrás diversifikációhoz az atomerőmű bővítése biztosan hozzájárul. Nem jár széndioxid kibocsátással az atomerőmű használata, alacsonyak a villamosenergia termelési költségek, ugyanakkor itt is van egy társadalmi ellenállás, és hát nagy beruházási költségről van szó. Termelőkről beszéltem eddig, a témakör lezárásaként szeretnék egy fogyasztóról beszélni, amely én azt gondolom, hogy a következő években nagyon jelentősen átalakíthatja az energetikát, nem csak Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is, ez pedig a villanyautóknak a kérdése. Jó ideje lehet kapni hibrid autókat, amelyek csak néhány kilométerre tudják ellátni villamos energiával a járművet, azonban az új akkumulátor fejlesztési technológiáknak köszönhetően, csak egy példát mutatok erre, emlékezzünk erre a régi telefonra, meg egy mostani újra, óriási méretbeli különbségek vannak, az akkumulátorokban tárolható energia mennyiség az körülbelül meghússzorozódott az elmúlt 20 évben. Ezek az új akkumulátorok, ezek megjelentek az autók területén is, és több olyan gyártó van, aki azt mondja, hogy már ebben az évben és a jövő évben nagy számban fog olyan autót piacra bocsátani, ami 20-22 kWh villamosenergiát tud tárolni magában az akkumulátorban. Végeztünk ezzel akár 150-160 kilométert is meg lehet tenni egyetlen egy feltöltéssel. Végeztünk egy elemzést arra vonatkozóan, hogyha mostantól az új autó eladások Magyarországon 20%-ban ilyen autót tartalmaznának, az nagyjából 900 megawattnyi csúcsigény növekedést jelentene, nem elsősorban napközben, hanem inkább éjszaka. Ez most két darab paksi blokknak nagyjából a teljesítménye, tehát ez nagyon komoly hozzájárulás lehet a villamosenergia fogyasztás növekedésének. Mi szól ellene? Hát az, hogy bizony ezek az autók 30%-kal körülbelül drágábbak, mint a benzin üzemű autók, jóval kisebb a hatótávolságuk. Ugyanakkor egy benzinüzemű autóval 100 kilométert megtenni nagyjából 3000 forint üzemanyagköltségbe kerül, ha ezt villannyal hajtanánk, akkor nagyjából 450 forint lenne az üzemanyag költség. Tehát jelentős megtakarítást eredményezne ez. Azt számoltuk, hogy kb. 4 év alatt egy ilyen autó bizony megtérülne. Egy dologra azonban hadd hívjam fel a figyelmüket, amikor arról beszélnek a kereskedők önöknek, hogy ezek zéró emissziós járművek, akkor mindig gondoljanak arra, hogy az áram nem a konnektorból jön, hanem erőművekből. Akkor lesznek ezek a járművek zéró emissziósak, hogyha a villamos energia, amit felhasználunk bennük, az szén-dioxid kibocsátás mentes technológiából származik. Ezek után hogyan fejlődhet a magyar energiafelhasználás? Kérem, emlékezzenek erre az ábrára. Azt mondtam, hogy itt 5-6 ezer megawattnyi új erőművi kapacitásra lesz szükség 2025-re. Hát készítettünk egy ilyen becslést. Mi van akkor, hogyha ez atomerőműből, 1700 megawattnyi megújulóból, 1500 megawattnyi földgázból és egy új mátraaljai 400 megawattos lignit erőműből származik. Mennyi villany lehet ezekből az új erőművekből nyerni? A következő ábrán azt láthatják, hogy bizony ezeknek az erőműveknek az úgynevezett csúcskihasználási óraszáma jelentősen eltér. A nap erőművekre az év 10%-ában lehet tulajdonképpen számítani csúcskihasználási óraszám tekintetében, míg a szélerőműveknél ez nagyjából 20%. A lignitnél itt 60% fölött vagyunk, biomasszánál 80% környékén, atomenergiánál 90% környékén. Ebből következik az, ezekből a jelentős kihasználási tényezőkből, vagy kihasználási óraszámokból, hogy a következő ábrán a beépített teljesítmény, a különböző típusú erőművekből beépített teljesítmény, és az általuk megtermelt villamosenergia arányai eltérőek. Mivel az atomerőmű nagy mennyiségű villanyt tud előállítani, így az atomenergiának nagyobb lesz a részaránya, a földgáz nagyjából a teljesítményével arányos, a megújulók pedig az alacsony kihasználási óraszámok miatt jóval kevesebb villanyt tudnak előállítani, mint ami a beépített teljesítmény arányuk alapján következne. Úgy végeztük el ezt az elemzést, hogy figyelembe vettük a villamosenergia igény várható növekedését. Bizony az energiaigények kielégítése tekintetében a jövőt úgy kell megterveznünk, hogy az energetikai szempontokon túl egyéb társadalmi szempontok is érvényesüljenek. Ahogy említettem, a hazai munkahelyteremtés, a klímavédelem, az importfüggőség csökkentés és az ellátásbiztonság növelés, ezek mind alapvető kérdések, amelyekhez illeszkedően kell ezeket a programokat meghatározni. Az energetika, akár villamosenergiáról, akár nem villamosenergiáról beszélünk, mindig is több lábon állt, mindig is energiamixből állítottuk elő azt az energiát, amit felhasználtunk. Egyértelmű, hogy ez az energiamix ez meg fog maradni, több lábon állás lesz a továbbiakban is, és hát ahogy mondjuk a villamos autóknál láttuk, a nemzetközi trendek nagyon komolyan meg fogják határozni azt, hogy Magyarország merre felé is tud fejlődni. Biztos vagyok benne, hogy egyre több világos terület jelenik meg ezen a térképen a fejlődő országok fejlődésével, és hogy Magyarország mennyire tud ebből a fejlődésből jól kijönni, az azt gondolom alapvetően függ az oktatástól, és alapvetően függ a kutatástól. Ez egy olyan probléma, amit társadalmi együttműködés nélkül, érdemi társadalmi párbeszéd nélkül nem lehet megoldani. Köszönöm szépen a figyelmüket!